Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek az ő csodálatos vezetéseiért, mindazért, amit ő tesz és végez. Szeretném üdvözölni szeretett brüsszeli testvérünket is. Isten áldjon meg téged, áldjon meg mindnyájatokat, az afrikai országokból érkező testvéreinket és a testvérnőket. Isten áldjon meg mindnyájunkat, hiszen azért gyűlünk össze, hogy az ő áldásaiban részesüljünk. Amikor a tegnap a testvér franciául már elmondta nekem a tanúvallomását, megpróbáltam megérteni mindezt, és tudom, hogy a szívem mélyén csak egyetlen egy vágy, egyetlen gondolat van, hogy azt tegyem, amire Isten elhívott engem, és pedig a szellemi táplálékot, a kinyilatkoztatott ígét kiosztani. Mert az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden egyes ígével, amely Isten szájából elhangzott. Sőt, még arra nézve is, amit ő mondott, van egy ígevers a Szentírásban, a Máté 22. fejezetben. Menjetek ki azért az utcák sarkaira, és hívjatok meg mindenkit a menyegzőre, mindazokat, akikkel csak találkoztok. Mondjátok meg nekik, hogy kész van minden. Jertek be, és a terem, menyegzői terem megtelt vendégekkel. Ez a meghívás ideje. Mit tehetek én ez ügyben? Talán el kell mondanom ezt itt és most. Pillanatnyilag még terve vettem, hogy leírom még a körlevélben. Mit tehetek én róla, hogy amikor egyszer a kanadai Edmontonban, Albertában, a 137. Avenue-n voltam, este bejön egy Don Bablitz nevű testvér, és azt mondja nekem, Frank testvér, a világ minden tájáról kapunk leveleket, bárhova is utazol. Add meg, te megadod ezeket a címeket, és mi szétküldjük az angol nyelv prospektusokat is. Nyilvánvalóan nagyon lenyűgözte a dolog. És akkor hirtelen felteszi a kérdést. És kérem, értsétek meg helyén valóan, ezt nem a magam kedvéért mondom. De az ő kérdés így hangzott, kérdése így hangzott. A te szolgálatod világméretű. És ha ez összefüggésben áll a gyülekezettel, akkor ennek valahol a Bibliában is szerepelnie kellene. És ezt a kérdést még soha életemben nem tette fel nekem senki. Leintettem, és azt mondtam, figyelj testvérem, én csak azt teszem, amire az Úr elhívott engem. Az én szolgálatom nincs benne a Bibliában, de az én szolgálatom az, hogy az egész világra eljuttassam azt, ami a Bibliában van, és ami ki lett nyilatkoztatva nekünk. Másnap reggel, amikor a nap besütött a szobába, amelyben voltam, úgy hallottam az Úr hangját, ahogy most ti is halljátok az én hangomat. Én elrendeltelek téged arra, hogy a Máté 24. fejezetének 45. verse alapján kioszt az eledelt. Mit tehetek én róla? Kértem-e én Istent erre? Szót emeltem-e valaha az Úrnál egy élmény miatt valaha is, mint a mai napig nem? Egyetlen egyszer sem, és nem létezik emberi lény, aki ezt befolyásolni tudná. De a legrendkívülibb dolog az, ami valamennyiünket lenyűgöz, nem csak téged, hanem mindannyiunkat, abban áll, hogy az Úr úgy tesz bizonyságot magáról, mint aki napjainkban is él. Hogy nem csak azt olvassuk, hogy beszélt valahol valakinek, nem csak azt olvassuk, hogy munkálkodott, nem csak azt olvassuk, hogy üdvözített, gyógyított, kinyilatkoztatta magát, hanem hogy mi, emberek ma is átélhetjük ugyanezeket az tapasztalatokat, az élményeket. Ez azt tanúsítja számunkra, hogy a feltámadott Úr velünk van, törődik velünk, igen, hogy még ma is szól hozzánk. De vannak különös napok az én életemben is, olyan különleges napok, amelyeket nem tudok elfelejteni. Úgy vélem, mi mindannyian visszatekinthetünk, és tanúsíthatjuk, hogy voltak különleges napok az életünkben. És még továbbra is lesznek különleges napok. Ez az a nap, amelyet az Úr készített. Ez a mi napunk, a mi időnk, és meg kell vásárolnunk az időt, mert ez egy gonosz idő. Az előbb megemlítettem Isztambulra való utalással a zsidó zsinagóga elleni támadással kapcsolatban. Nem létezik ember, aki ezt el tudja képzelni magának. Gondoljunk csak bele, hogy itt össze vagyunk gyűlve, fejet hajtunk ki mára, és akkor az emberek berontanának, és kézigranátokat dobálnának, lövöldöznének maguk körül, benzint öntenének, tüzet gyújtanának, és minden lángba borulna. Ezt az embernek el kell képzelnie. A régi időkben az emberek legalább tisztelték a vallási jellegű dolgokat. Az emberek tudták, hogy a dolgokhoz nem szabad hozzányúlni. Ma már mindez nincs meg. A végidők végén élünk. És csak remélni tudjuk, hogy hamarosan véget ér. És akkor az Úrral leszünk. Sajátos módon úgy van, hogy amikor valami történik a zsidókkal, az jobban érint bennünket valahogy, mint amikor a pogányokkal történik. Ezt tudjátok, Isten minden gyermeke így érez. Valóban minden gyermeke Istennek. És ha ez így van, akkor hálát adok Istennek értük, mert végül is a zsidók a kiválasztott nép. Isten kitörte a természetes ágakat, hogy minket a nemzetek közül, amelyek vad ágak voltunk, az eredeti törzsbe beillesszen. És ezért még inkább hálásabbaknak kellene lennünk Istennek, hogy részesülhetünk az áldásokból. Más dolgokat, amelyek politikailag történnek, nem is említünk, de nyitva tartjuk a szemeinket, és látjuk, hogy a Szentírás minden tekintetben beteljesedik. Az Antikrisztusról szóló utolsó füzetet olvastátok. Tegnap hallottam, és amennyire emlékszem, magam is elolvastam, hogy Gorbacsov kérvényezi, hogy közös ügyet csinálhasson az európai közösséggel. Ne tévedjünk, ne fogjunk mellé, Isten malmai lassan, de nagyon finoman őrölnek. Minden rendeződik, minden megtalálja a helyét. Kelet és nyugat, hiszen két lábon áll az egész dolog. És amikor Hruscsov akkor beszélt annak idején New Yorkban, az ENSZ-ben, Brenham testvér már akkor azt mondta, itt találkozik a kelet és a nyugat. Az egyik a keletet képviseli, ez akkor Hruscsov volt, a másik a nyugatot, ez volt akkor Eisenhower akkoriban. És azt mondja, a kelet és a nyugat összetalálkozott. Az idők végére érkeztünk, és csak remélem, hogy megtaláljuk a lehetőséget és az időt is arra, hogy profétai módon megvilágítsuk a folyamatban lévő fejlődéseket. Ez nagyon-nagyon fontos, különösen ebben a profétai korszakban. És az a nagy előnyünk van, hogy abból meríthetünk, amit Isten kinyilatkoztatott Brenham testvérnek. Ezt nyíltan bevallom, sok összefüggést végül is nem ismertem volna, de a prédikációkból ki lehet venni őket. és aztán össze lehet rakni, és remélem, hogy ez így fog folytatódni. A megrendelések folyamatosan érkeznek, pontosan ennek a brosúrának köszönhetően, és azt is remélem, hogy senkinek sem lesz az a benyomása, hogy takarékoskodnia kell vele, mert ugye pénzbe kerül. Kérlek, tegyetek magatoknak egy szívességet, és legyetek őrszemek ott, ahol állított Isten benneteket. Megtörténhet, tudnillik, hogy Isten mindannyiunkat, téged és engem arra akar használni, hogy ezt a füzetet mások kezébe juttassuk. Ismétlem, nem kell félni néhány fillért arra költeni, hogy megvegyünk egy bélyeget, hogy elküldhessük az embereknek. Ha mindenki csak 10-et küld el, célzottan, nem az utcára való terjesztésre gondolok, de a testvérek és a testvérnők, akik a különböző gyülekezetekben visszamaradtak, hogy azoknak, akik a szívünkön, akiket a szívünkön viselünk, egy szolgálatot tehetnénk nekik, és akkor Isten szelleme lesz az, aki beszélni fog hozzájuk. Nem maradhatunk csak úgy ülve, és nem tarthatjuk meg magunknak a dolgokat. Ehhez túl értékes, túl becses, túl fontosak. Ezeket tovább kell adnunk. Alapvetően semmit sem szabad megtartanunk magunknak. Amit Isten ránk bízott, az másoknak is szól, nem csak nekünk. Éppen ellenkezőleg, a pillanattal felelősséget vállaltunk azért, hogy másokra is gondoljunk. Honnan tudnák meg, ha csak mi nem adjuk tudtukra? Hadd folytassuk azzal, amivel a tegnap már elkezdtük, ezzel összefüggésben a Jelenések könyve, a Jelenések könyve első fejezetének, tizedik verséből fogok felolvasni. Továbbra is a ma bizonyos jellegű napról van szó, ezzel a gondolattal általában, hogy a különböző napokról beszélünk, az Úr napjáról is. Itt a Jelenések könyve első fejezetének tizedik versében ez áll. Akkor az Úr napján elragadtattam a szellem által az Úr napján, és hallottam magam mögött egy hangot, amely olyan hangos volt, mint egy harsona, és ezt mondta hozzám intézően, írd meg egy könyvbe, amit látni fogsz, és küld el azt a 7 gyülekezetnek. Ezután a gyülekezetek felsorolása következik. Itt azt a gondolatot szeretném kiemelni, hogy János elragadtatott, és az Úr napjára, vagy az Úr napjába lett áthelyezve. Abba, ami az Úr napján fog történni. Ha valaki ezzel összefüggésben ide vasárnapot ír jegyzetként egy fordításban, akkor csak a fejét rázhatja az ember, csak fejet rázni lehet. De ezek az emberek nem tudhatták, még nem volt elérkezett az ideje. János ugyanis nem egy vasárnapi napra, hanem az Úr napjára volt áthelyezve. Neki meglettek mutatva azok a dolgok, amelyekről most napjainkban van szó. Azon dolgok, amelyek a szellem által lettek kinyilatkoztatva, megmutatva. Annak érdekében, hogy megtudjuk, mi az Úr napja, mindig, és ezt itt mindig hangsúlyoztuk, több bibliai szakaszokat kell összevonnunk, vagy bevonnunk. Nem létezik egyetlen olyan hely sem, amely azt mondaná, hogy az Úr napja a szombat, vagy a vasárnap lenne, nem. Felolvasok nektek legalább 2-3 ige szakaszt az Ószövetségből, az Ézsaiás 13. fejezetéből, Ézsaiás 13. fejezete, itt a 6. vers, majd a 9. vers, Ézsaiás 13. 6. vers. Jaj, beszékeljetek, mert közel van az Úr napja. mint egy égi háború, úgy jön el a mindenhatótól. Aztán a 9. vers. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljön az Úr napja, egy könyörtelen nap, telve mérges haraggal és ízó bosszúsággal, hogy pusztasággá tegye a földet, és kiirtsa belőle a bűnösöket, akik rajta laknak. Aztán pedig leírja mindazt, ami az Úr napjához tartozik. Ezékiel próféta 30. fejezetében, Ezékiel 30. fejezetében, a 2. versben ez áll. Emberfia, hirdest a következő proféciákat. Így szólt Isten az Úr. Jaj, veszékeljetek, ó, micsoda egy nap! Mert közel van a nap, igen, közel van az Úr napja. Egy sötét, felhős nap. És most hallgassátok meg, mi jön. A végidő, az ítélet ideje lesz ez a pogányok nemzetek számára, a pogány nemzetek számára. Ez az Úr napja. Nem akármilyen 24 órás nap, és itt azt mondja a próféta, ó, micsoda nap. Felfigyeltek, hogy miről van szó? Egy kivételes, rendkívüli nap. Ó, milyen nap! Mert közel van a nap, igen, közel van az Úr napja. Egy sötét, felhős nap. Aztán jön a kijelentés. A pogány nemzetek végideje lesz az a nap. Isten az ő művét a nemzetekkel, illetve a nemzetekből származó gyülekezettel befejezi, tökéletességre viszi, majd elszámol a nemzetekkel. Most egy paradoxont szeretnék felmutatni nektek a Szentírásból. Két részletet fogok felolvasni nektek ehhez, és aki meg tudja ragadni, az ragadja meg. Joel 3, 3. fejezete. Joel 3. fejezete, a 4. vers. Joel 3, 4. vers. Itt az áll, nem tudom, hogy a francia fordításban 3 vagy 4 fejezet van a Joelben, de te biztosan megtalálod, Kupfer testvér. Az áll itt, a nap sötétséggé változik, és a hold vérré változik. Mielőtt eljön az Úr napja, az a nagy és rettenetes nap. Most felolvasom nektek azt, amit Péter a Szent Szellem vezetésével kijelentett. Ő a szörnyű vagy rettenetes szót dicsőséges szóval helyettesítette, magasztos szóval. Ehhez olvassuk az Apostolok cselekedetei 2. fejezetét, Apostolok cselekedetei 2. fejezete, és itt a 20. vers. Apostolok cselekedete 2. fejezet, 20. vers. Amint tudjátok, Péter felolvasott és idézett itt összesen néhány verseket Joel prófétától, és aztán a 20. versben idézi a Joelből azt a felolvasott verset, amit éppen felolvastam. A nap sötétségé változik, és a hold vérré. Mielőtt eljön az Úr napja, a nagy és dicsőséges. Most jöhetnek a kritikusok, és megkérdezhetik. Pillanat, várjunk csak egy pillanatra, várjunk csak. Itt ez áll, és itt megint ez áll. Mi legyen most a helyes? Mindkettő kettő helyén való. Isten népe számára, a gyülekezetnek, a mennyasszony számára ez egy nagyszerű, egy gyönyörű nap lesz, egy dicsőséges nap. De a többiek számára ez egy szörnyű nap lesz valóban. Péter a Szent Szellem ihletése által veszettetve természetesen a gyülekezetet tartotta szem előtt. Ő tisztában volt vele, hogy eljön egy nap, egy dicsőséges nap a hívők számára, Isten népe számára. És őket tartotta szem előtt, amikor azt mondta, hogy a nap sötétségé változik, és a hold vérré. Mielőtt eljön az Úr napja, az a nagy és dicsőséges nap. Mi van megírva a Malakiás próféta könyvében? Az a szava az ígének, amit már sokszor és ismételten szemügyre vettünk. Mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, elküldöm hozzátok Íés prófétát. És ekkor bekövetkezik az Isten népe sorsának fordulópontja. Mindazok, akik akkor tudomásul veszik, számukra ez egy nagyszerű nap lesz, egy dicsőséges nap, az a nap, amelyet az Úr készített számukra. Mielőtt Isten haragja, mielőtt az ő ítéleteje földet érnék, kegyelemből az ő tekintetét az ő népe felé fordítja. Úgy beszél hozzánk, mint egy apa a gyermekeivel. Feltárja előttünk az íge legmélyebb titokzatosságait, amelyek addig rejtve maradtak. Tehát mindkettő igaz, illetve helyén való. Most magammal vehetnélek benneteket Ézsaiás prófétához, ahol fel van téve a kérdés, őrszem, őrálló, mennyi az idő az éjszakában? Ézsaiás 21, és a válasz, Ézsaiás 21, a 12. vers, talán már a 11. vers utolsó része. Szérből már intéződik hozzám a kérdés, Ézsaiás 21, és a 11. vers második fele. Szeirből már intéződik hozzám a kérdés, őrszem, hány óra van az éjszakában? Őrszem, hány óra van az éjjel? Az őr így válaszol, a reggel közeledik, de még éjszaka van. Még éjszaka is van. Ami ezt illeti, itt különböző fordítások léteznek, a leggyakoribb eljön a reggel, és az éjszaka is. Egyesek számára eljön a dicsőséges reggel, amelyről énekelünk is a kórusban, dicsőséges reggel lesz az, amikor Jézus megjelen. Mások számára eljön a sötét éjszaka, a sötétség borul rájuk. Tehát mindkettő helyén való lehet. Számunkra az Úr napja egy dicsőséges nap, mert hallhatjuk, ami szükséges ahhoz, hogy megmeneküljünk mindattól, ami a földi körforgásban bekövetkezik, ami a földkerekségét érni fogja, és aztán az Úr elé álljunk. Ez a mi napunk, az üdvösség napja. Az Új Szövetségben a Biblia Jézus Krisztus napjáról beszél. Jézus Krisztus napjáról, egy dicsőséges napról. Hadd olvassak nektek még egy kicsit többet. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetből. Elolvastuk a tegnap a Józsuéval kapcsolatos ígéket, és itt a zsidókhoz írt levél 4, 7 és 8 verseiben van egy nagyon különleges íge, amely arra az időre és a mi időnkre is vonatkozik. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet a 7. verstől. Tehát Isten megállapít egy új napot, egy mát, azáltal, hogy olyan hosszú idő után Dávidon keresztül, ahogy az előbbieken is elhangzott, vagy kihirdeti, ma, amikor meghalljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert ha Józsué valóban bevezette volna őket a nyugalomba, Isten nem beszélne egy másik, egy későbbi napról. Ennek megfelelően Isten népe számára még mindig fenn van tartva a szombati pihenés. Mert aki bement az ő Isten, bement Isten nyugalmába, az maga is nyugalomra tért a cselekedeteitől. Éppen úgy, ahogy Isten is nyugalomra tért a saját cselekedeteitől. Itt az apostol kijelenti, hogy egy új nap lett kijelölve, megszabva, és ez az új nap az üdvösség napja. Ez Krisztus első eljövetelével kezdődött el, és az ő visszatérésével fog véget érni. Itt olvashatjuk, így Isten kitűzött egy új napot, egy mát. És aztán a 8. versben, ha Józsué be tudta volna vezetni őket, hogy megpihenjenek a nyugalomba, az Ószövetségben árnyképek voltak, az Új Szövetségben a valósággal van dolgunk. Ezért áll itt, hogy Isten egy későbbi napról beszélt, és Isten emen nyugalmi napjába leszünk bevezetve azon a napon. Erről a napról úgy az Ó, mint az Új Szövetségben is írva van. A 2. Korintus 6. fejezetében olvassuk az Ószövetségből vett idézetet. Én pedig a szándékosan az Új Szövetségből olvasom el először. 2. Korintusbeliekhez írt levél 6. fejezet 2. versétől. Mert megvan írva, a megfelelő időben meghallgattalak téged, és az üdvösség napján megsegítettelek téged. Ímé most van a legkedvesebb idő. Íme most van az üdvösség napja. Megkülönböztetett napokról, különleges, sajátszerű eseményekről beszélünk. Arról, aminek üdvtörténelmi jelentősége van számunkra. Itt az apostol részletezi, és az üdvösség napjáról beszél, a kellemetes időről, a máról, amellyel megajándékoz bennünket Isten a kegyelem ideje folytán. Itt ennél fogva az Ézsaiás 49-re hivatkozik. Mindannyian ismerjük ezt a szavát az ígének. Ézsaiás 49 is tudatja velünk, hogy éppen ebben az időben élünk. Ézsaiás 49 azt mondja itt, vagy az áll itt a 8. verstől. Ézsaiás 49 a 8. verstől. Továbbá így szólt az Úr. A jó tetszésem idején meghallgattalak téged, és az üdvösség napján megsegítettelek téged, és megtartottalak, megőriztelek, és népek szövetségévé tettelek téged, hogy helyreállítsam újra a földet, és az elhagyott örökséget újra örökségé osszam szét. Hogy kikiáltsam a foglyoknak, jöjjetek ki, és a sötétségben ülőknek, jöjjetek a világosságra, azonnal az útak mellett fognak táplálkozni, és a puszta magaslatokon legelőtt találnak maguknak. Nem fognak éhezni, és nem fognak szomjazni, és sem a tüzes szél, sem a napégés nem fogja őket sújtani, mert az ő jóságos Istenük vezeti őket, és vízforrásoknál pihenteti meg őket. A proféciának néha 2-3 jelentősége is van. A gyülekezetre nézve, majd Izraelre nézve, beteljesedett az Új Szövetség kezdetén, és most is beteljesedhet. Minket ez érint a legfőképpen. Ez az üdvösség napja, ez a mi időnk, a mi mai napunk. És Isten tudtunkra adta az ígét a mi időnkre nézve. Szeretném megismételni azt, ami tegnap este itt elhangzott még egyszer. Isten nem aszerint fog megítélni bennünket, ami 200-300 évvel ezelőtt prédikálva lett. Az Úr nyilvánvalóvá tette magát, mint bíró, amint azt ebből a prédikációból láthattuk, és akik nem voltak itt, azok maguk is elolvashatják, az 1965. április 18-ai a Napfelkelte című prédikációból, hogy Branham testvér hogyan ábrázolja az Úr megjelenését a fényfelhőben, és hogyan írja le nekünk, hogy ő ott bíróként mutatta meg magát. Miért bíróként? Az ítélet Isten házán kezdődik el. Nem a kárhoztatásról van szó, nem az elítélésről, hanem sokkal inkább egy bíráskodás az igazságszolgáltatás értelmében. Minden kérdésben egyértelműséget kellett teremteni, és ezt az egyértelműséget nem tudjuk egy egymás közötti vitában kialkudni magunknak. A felvilágosodás csak attól jöhet, aki kinyilatkoztatta az ő ígéjét. És egészen egyértelműen hangsúlyozom, mi, akik ezekben a napokban, ebben az előnyben részesültünk, hogy hallhattuk Isten ígéjét, és az utolsó ígéüzenetet aszerint fogunk megítéltetni, ami a pecsétek felnyitása után kihirdetésre kerül, és nem lesz senki, egyetlen egy sem, aki ki tudná verekedni magát az ellen, és aztán megállhatna Isten előtt. Egyetlen egy sem. Az Úr nem teszi nevetségessé magát. Ő szent, és ha megszólal, amit mond, az kötelező érvényű mindazokra, akik meg akarnak állni ő előtte. Amikor egy bírósági tárgyalás lezajlik, eljön valamikor az a pillanat is, amikor már senki sem hoz fel semmit, amikor a bíró kimondja az utolsó szót. És akkor az ügy le lett zárva. A bíró, aki egyben a megváltó is, kimondta az utolsó ígéüzenetben a végszót, és megmarad ennél fogva. Semmi szükség egy pletykaklub te a délutánra, hogy ezt megvitassa valaki. Nincs szükség senkire, aki korepetáló magánórákat adjon Istennek, ne talán elfelejtett volna olyan bibliai részeket, amelyeket még úgy a tekintetbe kellett volna vennie. Nem, csak olyan emberek van szükség, akik megértették, hogy nem egy emberi lény, hanem hogy Isten maga emberi ajkakon keresztül szólt hozzánk véglegesen és kötelező érvényűen. És azok, akik ezt nem akarják elfogadni, még nem tartanak ott, ahol kellene, hogy legyenek. Sajnos túl sokan vannak ezekből. Mi sem vagyunk még egészen ott, ahol kellene legyünk. Ezt magunknak is be akarjuk vallani. Mi is azok közé tartozunk, még akiknek itt-ott nehézségeink vannak. De mi igent mondunk Isten minden szavára, még akkor is, ha nem értjük meg azonnal, ugye? Azt mondjuk, igen, Isten minden szavára, még ha pillanatnyilag nem is értjük meg. Tovább olvasok még egy kicsit ebből a prédikációból a második oldalról. És aztán mutatok nektek mégis valamit, ami tényleg számít. A bekezdéssel kezdem. Ha így fordítjátok a képet, és akkor meglátjátok, és valószínűleg a közönségből is láthatjátok, Branham testvér képletesen mutatja, ez Krisztus. Nézzétek az ő szemeit itt. Olyan tökéletesek, amennyire csak lehetnek. A legfenségesebb Istenség és az összes ég és föld bírájának fehér haját viseli. Látjátok az ő szemeit, órát és száját. De most fordítsátok meg a képet ebből a pozícióból, ahogyan annak lennie kellene. Látjátok őt, ő a legfelsőbb bíró. Nincs más ő rajta kívül. És ez ismét egy tökéletes egyetértés, egy megerősítés, hogy ez az ige üzenet, az igazság. Ez az igazság. Ezáltal nem a harmadik, hanem az egyetlen személy, aki fehérbe van burkolva, teszi őt. Látjátok itt a sötétebb árnyalatot, az arcát, a szakálát, a szemeit. Figyelem, tartsátok figyelemmel az ő tekintetét, az égből jön ez a fény. A jobb oldalról világít arra az oldalra, ahová néz. A kereszten ott is a jobb oldalra nézett, és megbocsájtott a bűnösnek jobb oldala felől. Az ő feltámadásának fényében menjünk tovább az ő nevében. Itt szeretném hangsúlyozni. Brenhem testvér azt mondja, ahova az Úr az ő tekintetét vetette, oda világított a fény, oda sugárzott a fény. Amikor Isten az ő tekintetét, az ő arcát feléd és felém fordítja, akkor már nem maradhat többé sötétség körülöttem. Azután jön a világ, a felvilágosodás, jön a tisztánlátás, jön a kinyilatkoztatás, és akkor meghajlunk Isten hatalmas keze alatt. Aztán ott van a megbocsájtás is, ezzel együtt jár, ezzel kapcsolatosan azt mondja, az Úr jobbra nézett, hogy megbocsásson a keresztre feszített gonosztevőnek, akinek aztán azt mondta, bizony-bizony mondom neked, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Az Úr kegyelméből reánk tekintett, és mivel kegyelméből tekintett reánk, az ő világossága, a kinyilatkoztatott ége világossága reánk ragyogott. Most ebben a fényben kell járnunk, és hallgassátok meg, hogy mit mond itt tovább. Nekem nagyon tetszik a megfogalmazás itt, amire mindjárt rátérünk. Olvasok tovább. Bár csak sok időm lenne ma reggel, hogy elidőzzek ezeken a rendkívüli megjelenéseken. Ez minden kétséget kizáróan biztos, és az elmúlt 30-35 évben bebizonyosodott. Itt éppen ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben, amióta odalent a folyónál, itt Jeffersonville-ben, 1933-ban ugyanaz a fény jelent meg, és kimondta ezeket a szavakat. Most hallgassátok meg, mit mond itt Branham testvér. Amint keresztelő János el lett küldve, Krisztus első eljövetelét megelőzően, úgy a te üzenetet is előfutára lesz az ő második eljövetelének. Itt már egyáltalán nem esik róla szó, csak az íge üzenetről. Észrevettétek-e? Újra elolvasom. Amint keresztelő János el lett küldve Krisztus első eljövetelét megelőzően, úgy a te üzeneted is megelőzi, vagy előfutára lesz az ő második eljövetelének. Amen. Ez így van. És ez így történik. Isten elvette a hírnököt, de az üzenettel megmaradtunk, velünk maradt. És ez az íge üzenet megelőzi Jézus Krisztus második eljövetelét, előfutára annak. Igen, és mi a magyarázata ennek az egésznek? Egyszerűen csak propaganda, csak valami új hitvallás, valami új tanítás? Nem. És még egyszer egy határozott nem. Az Istentől érkezett íge üzenet azért adatot nekünk, hogy visszavezessen minket Istenhez, hogy teljes összhangba hozzon minket az ígével, hogy a vőlegény és a menyasszony valóban egyesülhessen szellemben egymással. Már itt egyesülhessen szellemben, hogy a vőlegény a menyasszonyon keresztül elvégezhesse az utolsó dolgokat, és Isten műve befejeződhessen. Ez lesz aztán az a nagy és dicsőséges nap, az az idő, amelyben az Úr még egyszer kinyilatkoztatja magát az ő népe között. Közvetlenül mögötte Branham testvér azt mondja, az utolsó időkben vagyunk. Az utolsó időkben vagyunk. Ez 65-ben hangzott el így. Mit mondjunk most? 1986-ban. A legtöbb, amit mondhatunk, hogy a végidők végére érkeztünk. De az íge üzenet most is, mint Krisztus első eljövetelekor, betöltött egy magas célt kell betöltsön. János akkor a vőlegény körüli menyasszonyról beszélt. Ő volt az, aki előkészítette a népet az Úr fogadására. Mi történjen most? Most a menyasszonynak fel kell készülnie a vőlegénnyel való találkozásra, amikor az újra eljön. Erre szolgál, ezért lett elküldve ez az íge üzenet, és Branham testvér azt mondja itt, ugyanaz a fényfelhő, amely 1933-ban leszállt, akkor is lejött és visszaigazolta a megerősítést. Nem tudom, hogy képes lesz-e ilyen gyorsan kinyitni, Kupfer testvér, itt van a 6. oldalon. A 6. oldalon Branham testvér beszél egy kicsit Isten hatalmáról, Isten erejéről, amely Jézus Krisztus feltámad által nyilvánvalóvá lett, és magába foglalja mindazokat, akik Krisztushoz tartoznak. És én ennek örülök. Mindenben részt kaptunk, ami Krisztussal és Krisztus által történt. Az ő halálában, az ő feltámadásában, mindenben. Ő vele együtt az ő halálának hasonlatosságára összenőttünk. Krisztussal együtt megfeszítettünk, vele együtt meghaltunk, vele együtt eltemettettünk, és vele együtt egy új életre támadtunk. Branham testvér azt mondja itt a 6. oldalon, a prédikáció alján, akkor azt mondta, amikor aznap reggel előjött, én élek, és ti is élni fogtok. Nem csak ő egyedül lett részese a feltámadásnak, hanem az egész vetőmag, amely Isten nagy gondviselésében nyugodott. Részese lett a feltámadásnak és az életnek. Mert ő mondta, mert én élek, és ti is élni fogtok. Így történt. Nem csak ő, mint az eredeti búza szem, hanem az egész búza termés. Nem csak ő, mint megváltó, hanem mi, mint a megváltottak is osztozunk benne. Ugyanabból az anyagból vagyunk. Miből áll a búza termés? De hiszen ugyanabból a magukból, amely a szántóföldbe lett vetve. Amikor eljön az aratás ideje, az összetétele annak, ami a kalászokban van, és ami ki lesz csépelve, 100%-ban ugyanazokból az összetevőkből áll, mint a búza, amely el lett vetve, ugye? Mi lesz a feltámadásban? Pontosan olyan, amilyen a megváltó. Olyanok lesznek a megváltottak is mind, amilyen ő volt. Lehet, hogy ez túl magasnak tűnik számunkra, de ez a magas és mennyei elhivatás, amely hozzánk is eljutott. Ezért írja János, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy milyenek leszünk, de ha nyilvánvalóvá válik, akkor olyanok leszünk, mint ő. Ugyanaz az ige, ugyanaz a szellem, ugyanaz az élet, ugyanúgy, ahogyan ő, mint Isten fia, megjelent itt húsvér testben, ugyanígy mi is, mint Isten fiai és leányai, ki leszünk véve ebből a húsvér testből, és feltámadási testben olyanok leszünk, mint ő azon a napon. Mert meglátjuk őt olyannak, amilyen, és olyanok leszünk, mint ő. Mint már megjegyeztem, ez nehezünkre esik így felfogni, és mégis igaz. Amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenítetik. Ő volt az elsőszülött, mi vagyunk az elsőszülöttek. A prédikáció 8. oldalán, a 8. oldalon, a bekezdés közepén Kupfer testvér ez áll. De még soha nem létezett egy ilyen hír, mint ez az ige üzenet. Tudniillik, hogy ő, aki ezt az ígéretet adta, meg is erősítette ezt az ígéretet. Tudniillik, hogy örökkön örökké él, és hogy a kezében van mind a halál, mind a pokol kulcsa, tehát mindkét területről. Mindkettő valóság. Először az ígéret, halál, komoly járvány leszek neked. Végül is mindezt az Ószövetségben elolvashatjuk. Először ígéret volt, majd az ígéret valósággá vált. Először írva állt, nem fogom megengedni, hogy szentem rothadást lásson, és aztán valóra vált. Ő feltámadt a halálból, anélkül, hogy látta volna a rothadást. Először mindig az ígéret jön, és csak azután következik annak beteljesedése. A következő bekezdésben, majdnem a közepén ez áll. Ó Istenem, hogy ezekben az utolsó napokban ismét világosság lesz a világ fölött. És én be fogom bizonyítani a tanítványaimnak. Menj, és mondd meg nekik, hogy nem haltam meg, és hogy én nem vagyok hagyomány, hanem egy élő Krisztus. Én találkozni fogok veletek. Vidd el ezt az üzenetet, vitt el ezt az üzenetet az én tanítványaimnak, hogy én feltámadtam a halottak közül. Az összes vallásfelekezetek és az összes keresztény egyházak közül melyik az, amelyik ebben a nemzedékben az élő Istenről tanúskodik? Hol nyilatkoztatta ki az Úr magát természetfeletti módon? Ez ki kellene váltsa belőlünk egyszerre úgy az alázatosságot, mint a hálázatosságot, hogy emberek milliárdjai közül ki lettünk választva arra, hogy ezekben a napokban értesüljünk arról, és megtapasztaljuk, hogy az Úr él, hogy kinyilatkoztatja magát, hogy beszél, és hogy az adott ígéreteket, a mi időnkben beteljesíti. Krisztusról beszélni ugyan sokan tudnak, és az ő szavának értelmezése sem esik nehezükre sokaknak. De hol létezik egy olyan ember, aki képes azt mondani, június 11-én 1933-ban délután 14 óra körül, akkor történt. Micsoda egy nap. Hol létezik egy olyan ember, aki utalással lehet január 10-ére 1950-ben, és azt mondhatja, ott a texasi Justinban, amikor a hitetlen hívők kigúnyolták őt, és a sajtó is írt róla, és Bosworth testvérnek öklöt tartottak az arca elé, és Branham testvér odalépett a dobogóra, és azt mondta, ugyanaz az Isten, aki engem elküldött, megvéd engem, és tanúskodik mellettem. És a kameramesterek csak amúgy kattogtatták a készülékeket, és az összes felvételből nem lett semmi, kivéve ezt az egyet. A felvételek az ököllel az ő arca előtt semmivé lettek. Az összes felvételekből nem lett semmi, kivéve ezt az egyet. Január 10-én, 1950-ben, Houston, Texasban, a nagy Koloszeumban, ahol több mint 16 ember gyűlt össze. Én magam is elmentem Washingtonban, és ott megtaláltam ezt a képet, ahogy Branham testvér mondta, ismét Washingtonban, DC-ben. Egy természetfeletti felvétel. A fény nem volt ott. Éjfél után izgatottan felébresztették ezt az embert, és megkérdezték tőle egészen felháborodva, avagy tudatos-e ön afelől, hogy ön felett ott van egy természetfeletti dolog. És ő azt mondja, én tudom. És mától kezdve ti is tudjátok. Nem akarok részletekben bocsátkozni, de azok az emberek, akik látták ezt, beleértve ezeket az embereket is, például Dr. Jim McDonald, aki felelős volt ezekért a felvételekért. Ő nem sokkal később öngyilkosságot követett el. Szembesítve lett a dologgal, és azt mondta, ez nem létezhet, hogy itt valami természetfeletti dolog van. Aztán kétségbe esett állapotba került. Ne tévejegjetek, Isten nem hagyja magát kigúnyolni. Voltak bizonyos napok a mi nemzedékünkben, amelyek bementek a történelemben. Napok, amelyek az üdvösség történetéhez tartoznak. És ha az Úr, aki Mózesnek természetfeletti módon megjelent és kinyilatkoztatta magát, és egy Saulnak nem tud-e ma is megjelenni és kinyilatkoztatnia magát, ezt teszi őt azzá, hogy ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, avagy nem szólhat-e még ma is, avagy képtelen-e ma az ő munkáját végezni, hiszen ő végül is ugyanaz, már most már csak hinnünk kell benne. Valóban azt mondhatnánk, micsoda nap, június 11-33, micsoda nap, január 10-e, 1950, micsoda nap, február 28, 1963. Különleges napok Isten emberének az életében. Milyen célból történtek, hogy képeket akasszunk a falra belőle, hogy az embernek hódoljunk és tisztelegjünk, de határozottan, hogy nem. Hanem azért, hogy megértsük, felfogjuk, Isten az Úr az üdvösség történetét, lezárását végzi, és az ez időre szóló ígéreteket a gyertyatartóra helyezte, hogy kinyilatkoztatta a népének, és erről szól éppen az egész. Én hálás vagyok Istennek, néha még a heves támadásokért is. Most már mosolygok, mert tudatában vagyok annak, hogyha nem hordoznám Isten igaz szavát, az ellenség harsonakórust vezényelne előttem, amelyet aztán ő maga vezényelne, hogy igazán szépen felkészítsen a nagy fogadásra, egy nagy fogadást készítsen nekem mindig. de nekem semmi szükségem nincs harson a kórusra, ellenben azt szeretném, hogy az Isten harsonája egyértelmű hangot adjon ki magából. Pál apostol azt írja, ha a trombita egy határozatlan, érthetetlen hangot ad ki magából, ki tudja, hogy mi történik. A határozatlan, érthetetlen hangoknak semmi helye nincs, semmi zavarosság. Isten kinyilatkoztatta magát, tisztában vagyunk vele, hogy ki ő, és hálásak vagyunk azért is, hogy megismertette magát. Gyakran ami Urunkra gondolok, amint szembe lett köpve, akivel tényleg mindent megtettek, amit egyetlen más ember ezen a földön soha meg nem tettek. És miért tették, amit tettek? Vajon kinek ártott? Miben volt bűnös? Miben találtatott bűnösnek? Az égvilágon semmiben. De ő a saját útját kellett járja. Azt hiszem, az egyik kedves testvérnő azt mondta nekem a tegnap, amikor valamit említettem abból, hogy én is az Úr Jézus nyomdokaiba kell lépjek. Nem, de testvérnő, így volt a tegnap. Ez így is van. Mindkettőt el kell tudni viselni. A szégyent és a gyalázatot éppen úgy, mint netalán néha egy dicséretet is. De nekem erre semmi szükségem, ez csak árthat nekem. De minden más egyéb nem árthat nekem. Csak akkor, amikor, mint ahogy most velem történt, fent az eredeti Kelet-Poroszországban voltam, Allensteinban, a mazúriai tavak közepén, azzal lettem szembesítve, hogy Frank testvér, látogatóik voltak nálatok Krefeldben, és ezek a látogatók visszatértek, és amit ott mondtak, azt egyszerűen nem lehet elhinni. Amíg az egyik testvér azt mondta, amikor meghallotta, hogy Frank testvér jön, szó szerint azt mondta, örülök, hogy Frank testvér eljön, mert akkor végre az arcába köphetek. De ezek az emberek, akik itt jártak ebben a városban, egyáltalán nem léptek be ebbe a teremben. Egy szót sem váltottak velem. El tudjátok magatoknak ezt képzelni, aztán várni az elragadtatásra és minden más egyébre. Én Istenem! Ha az Úr nem ad kegyelmet a megtérésre nagyon rövid időn belül, akkor megtörténhet, hogy lesznek olyan emberek, akik számára nem lesz visszaút. Van egy határ, amelyet nem szabad átlépni. Én magam is egy kicsit zavarban vagyok emiatt. Én is ember vagyok. De lelkemben fájdalmat érzek ezekért az emberekért. Ezek az emberekért, akik egyszerűen nem tudnak másként, és nem urai a helyzetnek, nemhogy még tehetnének ellene bármit is. Vagy talán mégis, de erre még csak nem is akartam rátérni, mégiscsak hozzátartozik. Pál apostol azt írja, becsület és szégyen között, mint a megtévesztő csábítók, és mégis igazságosak. Ezt ki kell bírnunk, el kell tudni viselnünk, és el tudjátok képzelni, hogy hálás vagyok mindannyiatokért, akik eljöztök egy ilyen bűnözőhöz, hogy Isten szavát meghallgassátok az ajkáról. Nem létezik olyan dolog a Földön, amivel nem lennénk megvádolva. És mindezt egyetlen célból, hogy aláaknázva érvénytelenné tegyék az íge és a szolgálat isteni tekintélyét, hogy mindenki más azt tehessen, amihez kényekedve tartja. Amilyen bizonyos az, hogy Isten él, és ameddig én élek, addig tartom magam ehhez az ígéhez. És átmegyek sűrűn és nehezen, még akkor is, ha néha nagyon szorongok a vigasztalásért. De tudom, hogy vannak testvérek és testvérnők, akik készek együtt elviselni a szégyent és a gyalázatot a szent ígéért, amelyet hallottunk és befogadtunk. De hiszen ma itt sem lennétek, hanem osztoznátok meg a szégyen és a megalázásban. Isten áldjon meg benneteket érte. Az Úr azt mondta, ha itt együtt szenvedünk, ott is együtt fogunk uralkodni. De a mi imánk arra irányul, hogy másokat is külön legyenek választva, és ki legyenek ragadva ebből. Én ezt varázskörnek nevezem, hogy ki legyenek ragadva ebből a varázskörből. Az emberek tényleg olyanok, mintha ellennének bűvölve, nem tudnak mit kezdeni magukkal, és Pál apostol azt írja Galatáknak, olyan szép kezdetet csináltatok, kibűvölteltiteket, mi lett veletek? Bizonyára mi is elmondhatjuk ugyanezt. És még, ha én magam bűnözővé lettem volna is, és egy olyan tettet követtem volna, amely nem állna meg a helyét Isten előtt, vajon igazolható-e az, amit most az egész világon tesznek, hogy kárt okozzanak Isten művének, avagy nem hasonlítható-e össze ez egy öngyilkolási osztaggal? Mi van akkor, ha az érintett maga is rámegy? A lényeg az, hogy a tompa puffanás bekövetkezzen, hogy kár keletkezzen még akkor is, ha a saját maga rámegy. Ez nem lehet Isten szelleme. Egyáltalán nem haragszunk senkire. Néha magamat sem értem meg, de azt mondhatom, Isten a szívembe helyezte az ő szeretetét. Én magam egyszerű vagyok, és nem tudok senkire sem haragudni, de mély szomorúság járja át a szívemet, amikor azokra az emberekre gondolok, akik magukhoz vették az üdvösség poharát, akik hallották az igazság ígéjét, és megízlelték az eljövendő világ erejét, majd mégis elfordultak, és a maguk útját járják, és nem marad csak ennyinél, hanem minden erejüket bevetik azután arra nézve, hogy pusztítsanak, romboljanak. Pontosan úgy, ahogyan az Úr mondta, úgy fog megtörténni. Az általa adott ígéüzenet megelőzi az ő második eljövetelét, és mindazok, akik a mennyasszony gyülekezethez tartoznak, hallgatni fognak arra, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Isten szelleme valóban nem a megtévesztetteken keresztül szól, akik telve vannak gyűlölettel. Isten szelleme Isten igéjén keresztül szól, úgy, ahogy mindig is volt. De azáltal, hogy kiállunk az igazságért, üldöztetést kell elszenvednünk az igazságért, és hagynunk kell, hogy a dolgok ránk zúduljanak. És mindezt, hadd legyen szabad kimondanom, az Úr kedvéért tesszük. Még ha néha-néha nehezünkre is esik, megtesszük, és imádkozunk az ellenségeinkért is. Képesek vagytok erre? Meg tudjátok csinálni? Ez fontos. Ez nagyon-nagyon fontos. Nem fogom elfelejteni azt a napot, nem tudom miért jutott eszembe, de ma csak egymás között vagyunk. Nem fogom elfelejteni soha azt a napot, amikor kezemhez jutott az a romlottságtól átitatott úgynevezett aratócsépőgép ügyírat 41 oldallal, és hogy abban mi minden van leírva, én Istenem a mennyekben. De én térdre estem és könyörögtem, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És itt már megmondottam, miközben térdémen voltam, elkezdett bennem beszélni, hogy létezik egy bűn, ami fenntartatik, ami nem lesz megbocsájtva. Akinek a bűneit megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Én megrémültem, tovább akartam imádkozni, és azt mondani, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És azután következett a gondolat, vannak emberek, akik nagyon is jól tudják, hogy mit tesznek azzal, amit csinálnak, mert szándékkal, szándékosan teszik. Meg van írva, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. De hol van megírva, hogy bocsáss meg nekik, mert tudják, hogy mit cselekesznek. Ez egy ég és föld közötti különbség, amennyiben szándékosan vétkezünk, szándékosan ártani akarva másoknak. Isten legyen annak is a bírája. De ő helyesen fog igazságot szolgáltatni. Ő nem fogja áteresztelni egyszerűen a dolgokat, nem. Mert hiszen végeredményben nem egy emberről van szó, Isten ügyéről van szó, amely ellen a sátán tombol minden erejével. És amennyiben végezni tudna azzal vagy azokkal, akik hozzátartoznak, és akik felelősséget hordoznak, akkor szabad útot kapna. Ma azt kérdezem tőletek, miért lettek az összes proféták üldözve, megkövezve és meggyilkolva? Mert bűnözők voltak, mert tettek valakinek is valamit, mivel hogy Isten szavát hordozták egyedül azért. Az ígéről volt szó. Azokat, akik hordozták, azok üldözve lettek és meggyilkolva. Avagy ne hagynám-e magam ezek soraiban besorolni? Valóban igen. Isten így alakította a dolgokat, és ez így is fog maradni a végsőkig. Én nem számítok arra, hogy a dolgok javulni fognak. Éppen ellenkezőleg, egyrészt rosszabbodásra, másrészt javulásra is számítok azonban. Isten népe közelebb kerül egymáshoz. Megszabadulunk minden olyan ostobaságtól, ami még közöttünk van, és ami gyorsan felbukkanhat, hogy valahogy egy kicsit elhomályosítson egy dolgot, vagy hogy ne úgy menjen, ahogy kellene menjen. Néha elég egyetlen egy szó, egyetlen megjegyzés, és már is bekövetkezik a levert állapot. Isten segítségünk lesz ebben a tekintetben is, hogy éberek legyünk, és csak azt mondjuk, ami a kölcsönös épülést szolgálja. Egy szót se szóljunk senkiről, és ha mégis, akkor csak jót. Hogy Isten megállhasson, hogy szabad legyen az útja, hogy senkinek ne legyen valami baja a másikkal, ellenkező esetben hiába várunk. Ő fel akarja fedni magát, igazolni akarja, megerősíteni akarja szavát, és be akarja váltani az ő ígéreteit, de szükséges, hogy rendelkezésére bocsássuk magunkat ő neki, hogy higgyünk neki, és engedjük, hogy teljes összhangba kerüljünk az ő szavával. A legnehezebb dolog az fog lenni, amit Branham testvér mondott itt az elején. Rögtön a prédikáció második oldalán, itt azt mondja ebben a prédikációban, és mi, akik végül is csak egy kis csoport vagyunk az egész világhoz képest, mi most élvezzük ezeket az áldásokat, és halljuk ezeket a titkokat, a házasságról, az elválásról, a kígyó magjáról, és így tovább, és így tovább. Isten nem csak a hét pecsétet oldotta fel, Isten megszüntette az összes kétértelműséget. Ő kimondta a végső szót minden témával kapcsolatosan, és ez így is marad mindazok számára, akik az ő ígéjében megmaradnak, és ő benne is megmaradnak. Adjon az Úr valóban kegyelmet nekünk, és segítsen nekünk, hogy végre megértsük, hogy nem egy ember tette közhírre a saját véleményét, hanem az Úr szólt, mint bíró. És amikor erre utalással vagyok, nem az utolsó ítéletre gondolok, ezt is nagyon jól tudjátok. Én csak arra gondolok, hogy aszerint fog megítélni minket, amit az ő szájából hallottunk. És ezért meg kell hajolnunk minden szava alatt, amit intézett hozzánk. Még Branham testvér azt mondta, azóta olyan dolgok tárultak fel előtte, amelyeket korábban nem látott. Hadd adjunk meg Istennek a dicsőséget mindenben, mert ez a mi napunk, ez az a nap, amelyet arra rendelt, hogy irgalmas legyen az ő népéhez. Ő beszélt hozzánk, és megnyitotta értelmünket, a megértést arra, amit mondott. És ezért valóban hálásak vagyunk neki. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. A kiengesztelődés és a megbocsátás még mindig a kegyelem trónján van. Köszönjük neked a bárány vére általi megtisztulást, a megváltást és a megbocsátást. Köszönjük neked a te kinyilatkoztatott ígédet. Ebben valóban megfürdünk, megtisztulunk és megszentelődünk benne minden szellemi szennyeződéstől, ahogy meg van írva, az íge vízfürdőjében. Uram, köszönöm neked, hogy kegyelemmel reánk tekintettél, segítettél az üdvösség napján rajtunk. Számunkra ez egy dicsőséges nap. Nem egy szörnyű, rettenetes nap, hanem egy dicsőséges nap. Ó, hűséges Uram, imádunk téged, hódolunk neked, úgy akarunk leborulni a te lábaidhoz, mint a 24 vén, amikor fogtad a könyvet, te Isten bárányja, hogy feloldannak pecsétjeit, hogy kinyisd, hogy kinyilatkoztasd, hogy ismertéted, Uram. Ez már nem volt vitatárgya, már csak imádatnak volt helye. Ó, hűséges Istenem, hadd térjen vissza az Isten félelem a te néped közzé. Te előtted, a te szabad előtt, a te beszéded előtt, a te döntéseid előtt. Urunk, köszönjük neked, hogy megengedted, hogy az utolsó napokban éljünk. Nagyszerű napok voltak, különleges napok ebben a nemzedékben. Olyan napok, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni. Olyan napok, amelyeket te készítettél, és a néped emlékezetében vésted, megőrzöd azért, amit tettél. Micsoda nap volt a keresztre feszítés napja. Micsoda nap volt az a feltámadás napja. És amikor eljött a pünkös napja, micsoda nap. Halleluja! Ó, hűséges Uram! Csodálatos napok léteztek az üdvösség napján. Hűséges Uram, a mi nemzedékünkben is, az én életemben is voltak olyan napok, amelyek felejthetetlenek maradnak számomra. Köszönöm neked őket, és dicsőítem szent nevedet. Hűséges Urunk, együtt kérünk téged, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy bemehessünk a te nyugalmadba, hogy befejezhest a te művedet. Józsué képtelen volt bevezetni a népet a nyugalomba, de te bevezettél minket a nyugalomba. Isten népe számára rendelkezésre áll a pihenés, a nyugalom. Hűséges Urunk, szeretnénk teljesen egyé válni veled és a te ígéddel. Ez az én vágyam. Nem akarok egy pontban sem eltérni attól, sem elállni, sem figyelmen kívül hagyni semmit. Az íge minden szavával egyet akarok érteni. Szeretném látni, hogy minden ígéret beteljesedik. Hűséges Uram, te vagy az élő Isten. Itt láthatóan kinyilatkoztattad magad, de te kinyilatkoztattad magad nekünk a te ígédben, a te szellemedben. Tisztában vagyunk vele, Uram, mert már megtapasztaltuk, átéltük, te egy személyes Isten vagy, te személyesen beszéltél velünk. Halleluja! Csodálatos és szent nevednek, halleluja! Urunk, kérünk, ne várass minket túl sokáig. Kerekedj fel, hogy tökéletesítsd a te munkádat, mint a Józsué napjaiban, Uram, amikor az ellenséget néped kezébe adtad, és az ígéreteket valóra váltottad az ígéret földjén. Vezess minket teljesen és maradéktalanul be az ígéret földjére, a Jordán túloldalára, az önmagunknak való meghaláson át, a veled való eltemetésen át, hogy megtapasztalhassuk az ígéreteket az ígéret földjén veled együtt. Ó, hűséges Uram, milyen csodálatos vagy Te! Egy olyan nap, mint akkor, még soha nem volt azelőtt, és azóta sem volt ilyen. Uram, de egy ilyen napot, sőt, egy még nagyobb napot, egy dicsőségesebb napot várunk közvetlenül a Te visszatérésed előtt. Uram, egy rövid időszak, amelyben hatalmas munkát fogsz végezni. Ha csak beszámolnánk róla, úgy van megírva, nem tudnánk elhinni, de akkor nem lesz beszámolva róla, akkor meg fog történni, és mi is részesülni fogunk belőle. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a Te neved. Engedd meg, Uram, hogy megfeleljek a magas elhivatásnak, és kiosszam népednek az eledelt, az ez időre szóló, kinyilatkoztatott igazságos ígét. Szeretett Uram, bár még sokakat hozzácsattolnál, ahogy testvérünk látta, ó Uram, hadd legyünk mi azok, akik meghívjuk őket, és Te légy az, aki megmented őket, és aki beszélsz hozzájuk, és kinyilatkoztatja magát nekik. A csarnok, a mennyei csarnok meg fog telni, Uram, és mi kérünk Téged, hadd teljenek meg az összes termek idelent is, a testvéreinknek itt Brüsszelben, Liège-ben, akár csak Gilson testvérünk, és bárhol is, Uram. Mindenki, minden ház, minden csarnok, akár Geislingenben, akárhol is legyen, Uram. Töltsd meg még egyszer ezen a földön, ebben az országban, és szerte a világon, a Te néped szívét, a Te hatalmaddal, a Te szavaddal, a Te áldásaiddal, Uram. Töltsd meg a házakat és a csarnokokat üdvözülni vágyó emberekkel, hogy az élet kenyerével táplálkozzanak. Ó, köszönjük Neked, és imádunk Téged. Te egy élő Isten vagy, egy feltámadott Úr. Még ma is beszélsz, és még ma is munkálkodsz. Hódolat és dicsőség, csodálatos és a Te szent nevednek. Halleluja, halleluja, halleluja! Dicsőség Istennek, és mondjon mindenki egy halleluját, halleluja, halleluja. Ez a mi napunk, hadd örvendezzünk, és adjunk dicsőséget Istennek, mert ő beszélt hozzánk, ki ne félné őt, halleluja. Dicsőség és tisztelet, magasztalás és imádat a báránynak, aki hagyta magát megöletni, majd kinyitotta a pecséteket. Hála legyen az Úrnak, aki beszél velünk. Hála legyen az élő Istennek, aki élőnek bizonyul, és világosságot ad, egyértelműséget. Hála legyen neked, Uram. Még ezért a napért is, a Te népedért, Uram, és azért, amit teszel és végzel. Halleluja! Dicsőség, magasztalás és tisztelet a Te csodálatos és szent nevednek. És a Te szent nevednek. Örüljön az Isten népe! Örüljön az Isten népe! Halleluja! Dicsőség az Úrnak, dicsőség Istennek a magasságban. Ó, Uram! Halleluja! 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 Hűséges Istenem, hadd fakadjon háládatosság a Te néped szívében, mert nagy dolgokat tett. Tél rajtunk és értünk. Mi vagyunk a Te kezednek a nyája. Halljuk a Te hangodat. Halleluja! A Te kinyilatkoztatott ígét, szavát. Uram, nagyok és csodálatosak a Te tetteid, a Te műveid, te nemzetek királya. Halleluja! 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 Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Uram, ezért is köszönetet mondunk neked, hogy itt még szabadon és akadálytalanul összegyűlhettünk ezen a helyen. Uram, még újonghatunk, még örvendezhetünk, még magasztalhatunk, még dicsérhetünk, és imádhatunk téged. Halleluja! Halleluja! Hála legyen neked! Hála legyen neked! Hála legyen neked! Ó, Úr Jézusom, hűséges Uram, nyilatkoztasd ki minden testvérnek és minden testvérnőnek, hogy mit jelent számunkra a Te ígéd kinyilatkoztatása ebben az időben. Ebben az időben, ó Uram, tekints le kegyelmesen a Te népedre. Áld meg, Uram, a Te örökségedet. Bocsáss meg, bocsáss meg, bocsáss meg hitetlenségünket, ami szívünk keménységét. Bocsáss meg nekünk, Uram, légy irgalmas, és áldj meg minket. Ó, magasztalunk téged, és köszönetet mondunk neked az üdvösség napján, hogy segítettél rajtunk. Halleluja! Halleluja! Én Istenem, ó Jézusom!